megállt, olyan volt, mintha nem is ő lett volna, hanem mondjuk az emléke. Igen, igen, az emléke. Tudod, hogy az ember ott ül a tűz mellett, és hallgatja a szelet a déalú rós fenyőin tülkölni, és elgondolkozni arról, ami volt. Ami szép volt. Nem tudom, ismered-e azt, amikor az ember úgy elgondolkozik valakiről, aki már csak olyan, mint ami volt. Volt. És az embernek úgy az eszébe jut. Itt állt, itt ült, itt hevert, itt ezt mondta, ott azt, itt nevetett, itt... De mindegy, nem ez a fontos. Az ember ül a tűznél, és valakire gondol, aki volt. Látja, ahogy jön, megy, leül, nevet, eszik, énekel, ahogy bejön az ajtón. Igen, próbált elképzelni. A déli róson zúgnak a fenyők. Éjszaka van. Csúnya, csúnya éjszaka. Az ember gondol, és akkor csak nyílik egyszer az ajtó, és belép. Belép, megáll, és csak áll. Nem úgy, mint aki nagy útról jön, bundásan, nagy kendővel. Nem. Csak úgy. Egy szál ruhában. Ahogyan az ember otthon tesz-vesz. Kimegy, bejön. Úgy. Csak úgy. És megáll. Karján a gyermek, és az ember ül a tűznél, ül és néz, néz és néz, és zúg a szél, süvít a gerendák közt, hószaga van, és a délróson búgnak a fenyők. Az első, amit megláttam, az volt, hogy a ruhájáról csöpögött a víz. Furcsa volt. Csöpögött. Nagy szürke csöppek hulltak a padlóra. Gyűltek, meggyűltek, tócsa lett belőlük. Ez a csöpögés, ez volt az első, amit igazán megláttam belőle. Nem abból, aki volt, akire gondoltam, nem, nem. Abból, aki van, és aki eljött. Te vagy Eléna, kérdeztem. Én, felelte. És csöpögött ruhájáról a víz, ázott szaga volt, és ebből tudtam igazán, hogy ő az, és nem álmodom. Nem keltem fel a tűztől, és ő nem jött közelebb, csak állt, karjában tartott téged, és a ruhájáról csöpögött a víz. Maradhatok? Maradhatsz. Ennyi volt. Egy ideig még állt ott egy helyben, és én néztem a tócsát a padlón, ahogy a bocskoráról leolvadt a hó, és a ruhájáról csöpögött a víz. Aztán az ágyhoz ment, letette a gyermeket, azt hiszem betakarta a pokróccal, nem tudom, mert nem néztem oda. De azt hiszem betakart, igen, betakart. Téged. Az anyád, Elena. Aki visszajött azon az éjszakán, azon a szörnyűséges vad éjszakán, visszajött az ilisórai vendéglőstől, és bejött a házba, amit együtt építettünk volt valamikor. Betakart téged, aztán odajött a tűzhöz, és leült mellém a padra. Ült, ült. Fát tettem a tűzre, sok fát, hogy hamar száradjon meg rajta a ruha. Ő csak ült, aztán csak sírni kezdett, arcát a kezébe fogta, és sírt, sírt, sírt. Így volt. Azon az éjszakán aztán megtudtam mindent. Tóderik, az öreg, pénzt vett kölcsön a vendéglőstől. Nem akarta megfizetni, és így inkább a lányát adta oda pénz helyett. A lánynak ígértek ezt meg azt, hát milyen a lány? Elhiszi, tetszik neki. A vendéglős bolondjára járt, szögdösött, ahogy akarta. Én nem szögdöstem, hát így volt. Aztán a vendéglős se szögdösött már többet, amikor megkapta, nem? Úgy bánt vele, mint valami cseléddel. Verte. A vendéglős, a sárga képű Jakobuc, az a ványat, az a semmi. Verte Elenát, az anyádat. Verte. Tudod, én is megvertem egyszer. Mindjárt a harmadik napon, hogy följött velem oda a nyírfákhoz, hogy miért? Hát Istenem, mondtam neki, hogy friss vizet hozzon a puliszkához, mert állott vízzel nem jó. Nem akart hozni, szájalt. Hát megvertem. Ahogy egy gyermeket megver az ember, megvertem, na. De az más volt, én vertem meg őt. Én megtehettem, nem tudom, érted-e ezt? Én megtehettem, és ezt ő is tudta. De Jakobucnak nem volt jussa hozzá, hogy verje, mert semmi ember volt Jakobuc, és csak a pénzért ment hozzá, nem azért, mert ember. Ezt tudnia kellett volna a vendéglősnek, de nem tudta, és verte Elenát, az anyádat. Nem egyszer, egy valamiért, nem. Naponta. Nem megverte, verte. Olyan ember volt ez a Jakobuc. A rossz semmi ember. Aznap megint nekiállt, így mesélte Elena, az anyád ostorral bent a korcsmában mindenki előtt. Pénzért vettelek, kiáltott Reá, pénzért vettelek, és azt csinálok veled, amit akarok, és verte ostorral. Elfutott, fölkapta a gyermeket, és szaladt vele, egyenesen az apjához, Tóderikhez, a malomba. Ilis órától a malom félnapi járás, jól futott, hamar odaért, ment az apjához. Hát persze, hát hová ment volna? De Tóderik félt a vendéglőstől, féltette a malmát tőle, a házát, a vagyonát, bezárta az ajtót a leány előtt. Takarodj vissza! Kiáltott rá. Takarodj vissza az urathoz! Hát mit tehetett anyád? Havazott, fúgt a szél, sötét is volt már éjszaka, egy szálruhában ő is, egy szálruhában a gyermek. Átázva szélben, havazásban, éjszakát mit tehetett? Följött hozzám a házban. Sokáig jöhetett fölfele a hegyen, mert sötét volt, és fújt, fújt nagyon a szél. Verte, sűrűn verte a havat. Sokáig jöhetett, fázhatott, tudom. Nehéz útja lehetett, tudom. Nehéz útja föl hozzám azon az éjszakán, vissza a házhoz, ahonnan úgy jött el. Nehéz. Ahogyan ismerem, éretted jött nem saját magáért. A gyermekért csak. Éretted. Büszke asszony volt Eléna, az anyád. Nehéz útja lehetett a malomtól föl a házig. Hozzám. Én nem szólottam neki erről, és semmiről se, ami történt. Nem is kérdeztem semmit. Ő elmondta, én meghallgattam. Aztán levetkőzött, és lefeküdt az ágyba. Én megraktam a tüzet jól, vastag hasábokat raktam rá, a bükfát. Aztán kimentem. És azon az éjszakán megöltem Jakobucot, a vendéglőst. Lent Ilisorán. Nehéz dolog volna elmondani mindent, ahogy történt. Nehéz és nem is érdemes. Tudod te azt, hogy milyen könnyen hal meg egy ember? Milyen kevés kell ahhoz? Nem tudod, na, mindegy. Sok mindent megbántam már az életben, amit tettem, de ezt az egyet soha. mert rossz szemű ember volt az ilisórai vendéglős, az a Jakobuc, rossz arcú ember, meg kellett halnia, verte anyádat. Hát így. Reggel volt már, amikor visszatértem a házhoz. Anyád az ágyban volt még. Vörös volt az arca, égett, mint a tűz. Pedig hideg volt a házban. Amikor beléptem, fölült, köhögött. Hol voltál? Kérdezte. Sehol. Csak nézett, és nem szólt többet. Fényes volt a szeme, és nagy, egészen nagy. Levertem a lábamról a havat, és tüzet gyújtottam. Lent is olyan nagy hó van? Kérdezte. Lent is, az ilisórai völgyben. Ott is, feleltem. Aztán babráltam a tűzzel, ő felkelt, s odajött hozzám, a keze forró volt, sütötte, hogy megfogta a kezemet. Bocsáss meg, mondta, s újra sírni kezdett. Nem tudtam biztosan, hogy ki vagy. Bocsáss meg, Gavril. És sírt. Igen, így van, ez látod. A legnagyobb baj az, hogy sohasem tudjuk egymásról biztosan, ki kicsoda. Az emberek összejönnek, összetársulnak, széjjel mennek, kavarognak, és sohasem tudják biztosan, hogy ki az, aki mellettük van. Ki az? Igen, ez a legnagyobb baj, látod? Ez a legnagyobb baj a világon, csak néha tudják meg egymásról az igazat. Néha, és csak akkor, ha már késő. Hallod a szelet? A fenyők, azok mindenhol egyformán búgnak. Hallod, amit mondok? Hallom, felelte halkan az asszony. Új fát tett a tűzre, a láng bevilágította a szobát. Az asszony szeme csillogott hátul a sötétben, mint a macskáé. Az ember újra hallgatódzott. A szelek, mondta, tudod, a szelek, azóta valahányszor hallom őket, mindig eszembe jut. Az az éjszaka. Így búgtak a dialuróson is a fenyők, hallod? Ha, éppen így. A fenyők mindenütt egyformán búgnak. Csak a bükkök mások. Az egyik így, a másik úgy. Ahányféle fa, annyiféle hangja van. A nyírfák, azok úgy sírnak, éppen, mintha sírnának. Ezt sokáig nem tudtam, amikor anyádat eltemettem, akkor hallottam meg először, hogy sírnak a nyárfák. A doktor, akit a hátamon hoztam át a Dorna völgyéből a hóban, azt mondta, hogy gyulladás van a tüdejében. Nem tudom. Lehet, hogy igaza volt. Nem tudom, az összes juhaimat odaígértem neki, a házat, mindent, amint csak volt, mindent. A rajtam levő ruhát is mondtam, hogy semmi se kell nekem a világból, semmi, csak ő, Elena, az anyád. A doktor honogatta a vállát, fölírt valamit egy papírra, és kérte, hogy vigyem vissza a völgybe, mert dolga van. Nem kellettek neki a juhaim, a házam, semmi se kellett neki, csak egy kevés pénz. És Elena másnap meghalt. Tudod, ez valahogy így van. Ha nagyon nagy bajban vagy, ha nagyon nagy szükséged van arra, hogy valaki segítsen rajtad, akkor az embereknek mindig más dolguk van. Hiába mondod, hogy neked nem kell egyéb a világból, csak ez. Hiába ígérsz oda mindent a segítségért, nem kell az embereknek a minden. Senkinek se kell az a minden, amit cserébe fölkínálsz, azért az egyért. Csak egy egészen kevés valami kell, és más dolguk van. A doktornak se kellett semmi, sem a juhaim, sem a házom, csak egy kevés kis pénz, és hogy vigyem vissza a völgybe. Nem akart ott maradni semmiért a világon. Dolga van, azt mondta. És anyád másnap meghalt. Nem mondom én, hogy gazember volt a doktor, mert nem volt az. Olyan volt, mint minden ember, aki abból él, hogy tud valamit, amit mások nem tudnak. Nem mondom, hogy rossz ember volt. A bocskor készítő sem rossz azért, amért magának jobb bocskort készít, mint neked. De lehet, hogy a doktor felesége nem halt volna meg. Mégsem mondom, hogy gazember volt a doktor, amiért elment és hagyta meghalni Elenát. Nem mondom azt, de ha egy medve rátámadna az erdőn arra a doktorra, és én messziről látnám, nem szaladnék oda. Csak kiáltanék neki, hogy ezt vagy azt tegye, és tovább mennék, mint ahogy ő tovább tudott menni akkor. Pedig tudta, hogy a halál ott áll már a házunk küszöbén. De nem szabad erről sokat beszélni. Jobb, ha nem beszél az ember róla. Meghalt, hát mi van ezen beszélni való? Az ember ott ül mellette, és látja, és nem tud segíteni, csak ül, és látja, még mozdul, még néz, még mondani akar valamit. Aztán egyszer csak nem mozdul többet, nem néz, mondani sem akar. Soha többet nem akar mondani semmit. Valami megáll. Megáll. Ennyi. Gondoltál már arra, milyen lenne, ha a nap egyszer csak megállana az égen? Megállana, és nem mozdulna többet. Minden megállana. A patak, a szél, a hűnövése, az emberlába, minden. A madár a levegőben, a hal a vízben, amit az ember gondol, és minden, minden. Hát milyen lenne? Úgy elgondolkoztam ezen néha, semmivel se lenne több, mint amikor egy ember meghal. Valaki. Nem is egy ember, csak úgy, egy ember. Valaki, aki hozzá tartozik, aki minden, aki a mindennél is több. Én azt hiszem, ez olyan egy kicsit, mint amikor a világnak vége van. Várj, nem ezt akartam. Na, miről is? Ja, persze, a szélről akartam beszélni. Hallod? Nem, nem ez, ezek a bükkök. Itt nincsenek nyírfák, ugye? Nincsenek, persze. A nyírfák azok sírnak a szélben. Egészen másképpen, mint a többi fa. Sírnak. Akkor hallottam őket először, amikor megástam anyádnak a sírt. Ástál már sírt egyedül az erdők között valakinek, akit szerettél? Ja, nem, persze, hát hogyan is ástál volna. Ne adja, Isten, soha ne adja, hogy megtudd, mi az. Az ember kiméri 4 lépés hosszában, 2 lépés széltiben. Ennyi egy ember. Mindegy, hogy ki az, miféle ember, öreg, fiatal, kedves vagy gonosz, mindegy az. 4 lépés hosszában, 2 széltiben. Ennyi marad az emberből, ha meghal. Aztán az ásó. Ahogy benyomod a hóba, a havonát a földbe, csúszik, megakad, csúszik, megakad. Dobod a földet, a föld fekete, a hó fehér. Dobod a feketét a fehérre, és egyre több lesz a fekete, egyre több. Akkor sírtak a nyírfák. Először. Akkor hallottam először, hogy milyen más hangjuk van a szélben, mint akármiféle fának. Sírtak, és én ástam a gödröt ott a tó fölött, szemben a házzal. Ástam, és egyre mélyebb lett a gödör. Csak ástam, ástam, mint ahogy ás az ember kertet, pityókát, mit tudom én, kutat. Ahogy ás az ember is, csak ás, és nem gondol semmit. Aztán elkészült a gödör. Mély volt, fekete. Kimásztam belőle. Álltam a szélén, és akkor egyszerre az eszembe jutott, ebben fog feküdni. Most már örökkön örökkétig. Ebben. Nem az ágyban, nem a fenyves moháján, nem a nyírfák alatt a fűben, nem a tópartján a virágok között, nem. Soha többé, soha csak mindig itt, ebben a fekete lyukban. Ebben. Ez a legborzasztóbb, tudod, ha erre gondol az ember. Na, hagyjuk. Ez csak az én dolgom. Nem tartozik rád. Ott hagytam el a nyírfáknál, ugye, hogy sírtak. Volt föntebb a pláj alatti juharfa, szép egyenes juharfa, abból csináltam koporsót anyádnak. Levágtam. Fölhasítottam, szépen hasott, szép fa volt. Két egész napig készült a koporsó. Te akkor már nem voltál a házban, levittelek a pakurár anyjához, hogy viseljék gondodat. Aztán ütöttem a koporsóba, szépen belefektettem, fenyőböltöt tettem alája sokat, hogy puhán feküdjék. Egyedül voltam, esteledett is, fehér volt minden és szürke, hideg, hideg volt nagyon. Fogtam a koporsót, vállamra vettem, kivittem. Nehéz volt. A fa is nyers, meg aztán tudod-e, milyen nehéz valakit kivinni úgy a házból, koporsóba? Na mindegy, kivittem. Nehezen sikerült a gödörbe leereszteni, aztán lapátot fogtam, és kezdtem behányni a földet. Tudod, milyen az? Dob, dob, zuppan a föld a koporsón. Dob, dob. És arra gondolsz, hogy őre jár dobod a földet. A fagyott fekete földet őre jár. Dob, dob, dob. Mintha lépések volnának. Lépések. Valaki mind messzebbre megyen, mind messzebbre. Dob, dob. Mind több föld, több sűrűbb föld, fekete föld van közöttetek, közted és közte, mind több. Dob, 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 mind több. Izzadság csurog az arcodon végig, és mégis vacog a fogad. Reszket kezedben a lapát nyele, dub, dub, a legrettenetesebb hang, ami van a világon, nem tudod elfelejteni soha, dub, dub. Nő a fekete föld, kisebbedik a gödör, és valaki mind messzebb megyen, mind messzebb. Aztán már csak a lépéseit hallod, dub, dub, dub. Ahogy a fagyott föld döng a lapát nyomán. Szürkület volt, és sehol egy ember. Hó és mozdulatlan fák. És a ház fekete ablakaival, nyitott ajtajával, tátott szájjal, mint a halott ember. A halott ház. Ott értek a csendőrök a sírnál. Tóderik vezette őket. Te ölted meg az ilisórai korcsvárost? Én. Mit mondhattam volna mást ott a sír előtt, amit akkor fejeztem be éppen? Mit csinálsz itt? Kérdezték a csendőrök. Nem látjátok? Valakit meghalt? Kérdezték megint. Tóderik csak állt és nézett, köztünk volt a sír. Rámutattam Tóderikre. Ez a gyilkos, mondtam. az ő lánya fekszik itten. Őt akasszátok föl, engem már nem érdemes, engem már megölt ez az ember. Azzal bementem a házba. A csendőrök utánam jöttek, megkötöztek. Hagytam, hogy elvigyenek magukkal. Éjszaka megszöktem, nem volt nehéz. Semmi sem nehéz, ha az ember már mindenen túl van. Csak akarat kell a dolghoz, más semmi. Megszöktem, és hajnalra fölgyújtottam a malmot, Tóderikét, azt a bizonyos malmot. Hogy miért tettem? Ezt nehéz volna megmondani. Miért öltem meg a vendéglőst? Miért? Az ember élete tele van mértekkel. Megtettem, mert meg kellett tennem, mert nem tehettem egyebet. Fölgyöltöttem a malmot, Tóderiket kerestem, de nem volt ott. Tüzet tettem a födél alá, úgy égett, mint a szalma az a malom. Már virrat, mikor a házhoz fölérkeztem. Virrat, az ajtó be volt téve. Az ajtó előtt megláttam a baltát, fölvettem, és elindultam vele a tópartjára, ahol olyan szép, egyenes fiatal nyírfák állottak. Akkor ácsoltam meg a keresztet. Azt a keresztet, amire emlékezel te is. Hogy miért? Tudod, nekem az Istennel nem sok dolgom van. Ő végzi a magáét, ahogyan akarja, és én is a magamét, ahogyan tudom. Éppen, hogy néha keresztezzük egymás útját. Ő elém rak valamit, és én megbotlom abban. Ennyi az egész. Aztán tovább megyünk. Nem sok dolgom van nekem az Istennel. Ha én hangya vagyok, akkor ő a medve, aki néha csak úgy unalmában talán odalök valamit az utamba. Fatörzset vagy kődarabot, és én nem mehetek tovább, amerre menni akartam. Ennyi van közöttünk. Hogy mégis keresztet ácsoltam akkor, az valami más volt, egészen más. Tudod, milyen az ember, amikor az ember jónak gondolja a világot? Jónak, szépnek. Az ember még fiatal, és azt hisz, hogy a világ azért van, mert szép, és mert jó benne élni. És hogy minden jó, az emberek, a tavasz, az erdő, a szél, minden, minden. És hogy ez az egész arra való, hogy nézzed és érezzed azt, amit az ember akkor érez, ha valami szépet lát, vagy valami jóra gondol. Hát így volt ez velünk is, velem és anyáddal. Így volt. Ismered ugyanúgy nyár elején a hajnalokat, mikor még friss a zöld és a levegő csupa illat. Amikor a virágok még mind külön-külön hozzák a színeket és a szagokat, valahogy olyan könnyű az egész világ. Az újat hegyén játszanál vele, mint a fák azokkal a kis fehér párákkal, vagy a napsugarakkal, ahogy végig hullanak a harmattól ezüstözött tisztások füvén. Ismered ezeket a hajnalokat, ugye? Hát valahogy ilyennek láttuk mi a világot akkor a legelején. Mi ketten. Én azt mondom, ha én hangya vagyok, akkor Isten a medve, aki sziklát görget és fatörzseket dobál. Olykor haragjában, olykor unalomból. Hát elém egy nagy sziklát dobott, nagyot. Elsötétedett tőle a világ. Elromlott minden. Csúnya lett a szép, és rosszá lett a jó. És én azért ácsoltam a keresztet akkor, hogy megmutassam az Istennek, amit tett. Hogy lássa ő is, mert a kereszteket megnézi bizonyára, meg kell nézze. A fiára emlékeztetik azért, a fiára, akivel ugyanúgy tett, mint a többivel, mint mindenkivel, akinek keresztezte eddig az útját, és medvelépéssel mérte a sorsot a hangyák között. Mert én gyűlölöm az Istent azóta. Ezt meg kellett mondjam neked. Gyűlölöm. Úgy gyűlölöm, hogy jobban nem lehet. Miért csinálja szépnek a világot, a kedvétleni abban, hogy elrontson újra mindent? Mindent, ami az embernek szép, jó és örömére való. Mit ártottunk neki, én és az anyád? Mit ártottak neki a többi emberek? Mit árthat a hangya a medvének? Ne adjuk ezt. Megácsoltam a keresztet ott fönt a tó fölött, és odaszúrtam a sír fejéhez, hogy nyoma legyen az Istennek ott is, ha már arra járt. Nyoma legyen, láthassa mindenki, ott járt, és ezt meg ezt csinálta az Isten. Ez a roppant nagy fekete medve, aki úgy kószál a világ fölött, hogy nem lehet tudni mikor, hol, de egyszerre csak átlép az emberen, és a világ sötét lesz, vak és siket. Csúnya és dögszagú. Mindenütt, amerre a nyoma elkanyarok. Hát én keresztet ácsoltam a nyomára, nyírfa keresztet, fehéret, szépet, egyenest ott, ahol engem eltaposott. Nyomorékká, mint medve a hangyát. Aztán visszamentem a házhoz, és akkor egyszerre megláttam, hogy füst jön ki belőle. És azonnal tudtam, hogy ki van ott a házban. Bementem, és a bolta még a kezemben volt, amelyikkel a keresztet ácsoltam. Tóth Erik ült az ágyon, és a bocskorát szíjazta. Csak megállt a keze, megállt a szeme, nyitva maradt a szája, és nézett. Nézett. Nem is engem, a baltát. De nem az volt már, aki este a csendőröket hozta, nem. Nem Tóth Erik volt a Molnár, a számító, a ravasz, a büszke Tóth Erik, nem. Egy szomorú vénember ült ott az ágyszéliben, görgyetten, fáradtan, és nézte a baltát. A Tóth Erik arca volt, de a nézése már más volt. Megismertem mindjárt. Olyan emberé volt, olyan hangyáé, akit megtaposott a medve. Letettem a baltát, aztán széket húztam az ágy mellé, és leültem szemben vele. Egy darabig néztük egymást, aztán megkérdezte végre, nyögve, lassan, tudtam, hogy azt akarja kérdeni, Elenát, a leányát. Vártam a kérdést. Aztán én elmondtam neki mindent, ami történt. Mindent. Az elejétől, a legelejétől, a legvégéig. Reggel volt, mikor elkezdtem, és amire befejeztem, dél is elmúlt majdnem. Ő nem szólt közbe, szót sem mondott, csak ült az ágyon egyik lábán a félig fűzött bocskor, és hallgatott. Én pedig ültem a széken, és mondtam. Mindent elmondtam, ami volt, és amit el lehetett mondani ebben a dologban, a hármunk dolgában. Aztán, hogy befejeztem, és nem volt mit mondjak mást, fölkeltem a székről, fogtam a bundámat, átolvetőt, baltát, és elindultam. Mikor kimentem a házból, ő még akkor is ott ült, és hallgatott. Hát így volt. Messzire eljöttem onnan, hogy ne lássam többet. Sem őt, sem a házat, sem a dealuróst, ahol úgy búgnak a fenyők. De a fenyők mindenhol búgnak, mindenhol egyformán. Az ember csak hallja, hallja, ha nem akarja, akkor is mindig. Hallod? Csönd volt. Mintha szűnt volna kint a szél. Hallgatott a bükkös, hallgatott a padlás is, a tűzsenyőszörgő, csak fönt a plájon búgtak még halkan a fenyők. Lehallatszott a havazáson át, le a házig. Hallod? Búgnak. Itt is búgnak. Mindenütt, pedig azóta nem jártam ott, ahol a tó van, és a kereszt. Mégis búgnak. Talán magában hordja az ember ezt a búgást. Lehet. Csönd volt. Az ember ott a kályha mellett lehajtotta a fejét, a tűz már alig égett. Roskadt a zsarátnak is, sötét volt a szoba sarkaiban, az ember fülelt. Alszol? Nem, felelte halkan az asszony az ágyból. Nem alszom. Az ember felsóhajtott. Akkor jó. Nem tudtam, hogy találkozom még veled valaha. Nem hittem. De ha már így történt, akkor tudnod kell, hogy mi volt és hogyan volt régen ez a dolog. És én elmondtam mindent. Sokáig laktatok még ott Tóderikkel abban a házban? Nem tudom, csak éppen emlékszem, hogy volt egy ház és egy tó és nyírfák és egy fehér kereszt. Aztán elmentünk onnan. Aztán sok mindenféle helyen laktunk, s a végén ott, az Urszuban. Az ember bólogatott kezét fáradtan végighúzta nehányszor szakállas arcán. El se bírta hát a búgást ott fönt, a dealuróson, a fenyőkön. Vagy valami egyebet nem bírt. No, mindegy. Hát ő sem. Tudod, még egyszer lehet, hogy visszamegyek oda, és megnézem a házat, a tavat, a keresztet, a nyírfákat. Lehet, sokszor nagyon szeretnék elmenni, csak elmenni és látni. Na, talán el is megyek egyszer még, de nem biztos. Semmi se biztos, ameddig az ember él. Sóhajtott, fölállt. Lassan átment a másik szobába. Az ajtót nyitva hagyta maga mögött. A sötétben megkereste a szumányát, leakasztotta a szögről. A fal mellől elvette a puskát, kucsmáját a fejébe húzta. Az ajtóhoz ment. Kinyitotta. Sűrűn-sűrűn havazott, de nem volt sötét. A virradat már valahol ott tétovázott a felhők között. Szél sem otszant, nagy-nagy csönd volt a világ fölött. Fehér, puha, békés nagy csönd. Az ember kilépett a hóba, és csöndesen behúzta maga mögött az ajtót. Amikor reggel az asszony kibújt az ágyból, magára kapta a ruháit és átment. Üres volt a ház. Csak néhány üres üveg állt az asztalon, fölborult üres pohár. Kint még mindig havazott, fehér volt az egész tisztás, és az erdő is fehér. Átment a pajtába. Ott se talált senkit. Csak a széna közt látszott, hogy emberek aludtak ott. De kint sehol egyetlen nyom nem látszott, mintha csak álmodta volna az egészet. Később elállt a havazás, és délfelé kisütött a nap is, de már csak fénye volt, melege nem. Nem volt kedve semmihez. Csak ült a kemence sarkán, és a fejében folyton keringtek a szavak, amiket az az ember mondott, az az ember apám, mondta ki félhangosan ezt a furcsa ízű szót, és szinte megrezzent a saját hangjától. Apám egy ember, aki itt ült és beszélt, anyám, aki ott a kereszt alatt. Elena volt a neve, szép neve volt, és a gondolatok között valahol köd volt és zűrzavar. Később arra riadt, hogy valami mozdul megint. Topogása küszöbön, mint amikor a havat veri le a lábáról az ember. Kívül az ablakon vakító fehéren ragyogott a világ, s valaki a kilincsre tette a kezét. Vajon ő jön vissza? Az az ember. Az ajtó megnyílt. Vénség állt a küszöbön, és Vaksin hunyorogva nézett be a házba. Adjon Isten! Hát, élsz még, asszony? Ha? Élsz még? Szinte megkönnyebbülten lélegzett föl. Adjon Isten, öreg apu! Hát miért ne élnék? Élek hát! Az öreg leverte magáról a havat, és bejött. Puskáját a falnak támasztotta, aztán a bölcsőhöz döcögött. Hát ez itt? Ha? Beteg, szegényke, mondta az asszony, de már jobban van. Ma reggel már evett rendesen. Az a fő, tudod, az a fő, hogy egyék. Úgy hergett. Mi? Belülről. Igen. Fagyas ruhát tégy, amelyre az a legjobb. Tettem már. Ha, ki mondta? Ferencéknél az asszony. Ott voltál? Mi? Tegnap. Ha, az asszony, na hát, ilyenek az emberek, na, sokfélék, de egyik se sokkal rosszabb, mint a másik. Hidd el, csak úgy csinálnak. Na, fő, hogy már eszik. Fagyúd van? Van. Akkor jó. Az öreg leült a padra, megette az ételt, amit kapott, aztán még pihent egy keveset. Lejártam a plájt, tudod? Ilyenkor mozog a medve meg a disznó. És ha jönnek az urak, megkérdik, no, már van a nyom? Hát, akkor aztán tudni kell. Később megkérdezte, mit csinálsz egész nap, ha? Hát, dolog van a gyermekkel is, meg az állatokkal is. Aztán ülök és gondolkodom. Az öreg megcsóválta a fej. Az nem jó. Ha még fiatal az ember, nem jó. De Iván már fölhozza úgyis az ostovát át, aztán amellett jobb gondolkozni. A mozog a kéz, másként mozog a gondolat. Ha, így van ez. Aztán egy idő múlva fogta a puskáját, és elindult vissza. A küszöbön még eszébe jutott valami, mert visszafordult. Valami emberek, ha? Itt jártak nálad? Az asszonyt egyszerre ellepte a meleg. Micsoda emberek? Emberek. Hajnalba lehetett. Ott van a nyomuk a fák közt. Itt kint már nem látszik, de ott bent még megvan. Nem láttam embereket, mondta az asszony, és gyorsan a bölcső fölé hajolt, mintha dolga lenne a gyermekkel. Az öreg morgott még valamit, aztán elment. A nap hamarosan eltűnt a pláj mögött, és a fagy recsegtetni kezdte a gerendákat. Jégvirágok lepték el az ablakot, és később a csillagok szinte a fák tetejéig aláereszkedtek. Úgy látszott, egy időre befejezte a tél a maga dolgát. Másnap is szép volt, harmadnap is. Mindössze bokáig ért a hó, és nem jött rá új. Olykor szarvas tehenek váltottak át a tisztáson. Megcsodálták a házat, aztán tovább mentek. Harmadnap délután följött Iván a lóval. Az osztovátát hozta. Szép, ügyes szövőszék volt, juharfából készült, telefaragva virágokkal, csillagokkal és mindenféle furcsa állatokkal. Semmi se hiányzott hozzá. Bordák, minden együtt volt. Az osztovátán kívül még egy átalvető lisztet hozott a ló, és egy bőrzsákban mindenféle egyebet. Mikor Iván behozta a házba a bőrzsákot, az asszony ránézett, és megkérdezte, az úr fikülte ezt? Igen, felelte Iván. Itt vadásztak az úrral a belcsújban, már tegnap óta. Az asszony szemei megnyíltak nagyra. Valami furcsa ütést érzett belül. Nem is ütést, talán, hanem mintha megpattant volna valami, és rossz hanggal tovább rezegne bent, mint amikor egy húr megpattan a cimbalmon. Úgy. Mi? Kérdezte. Hol? Iván zavartan nézett rá, nem találta meg mindjárt a szavakat. Pedig érezni lehetett, hogy készül erre a feleletre. Tudod, erre a havazásra minden legyült. Medve, vaddisznó, minden. Tele van velük a belcsúj, meg a pisoly, meg a korbolyat. Ott vadásznak az úr, meg az úrfi. Az asszony csak állt, és nézett. És? Nem, hát ide nem jönnek most föl. Megjárta a plájokat, Dumitru is, vénység is, de nem találtak nyomot. Nem, valahol valami nem volt rendben, érezte ezt. Vagy ő benne, vagy Ivánban, vagy a szavakban, vagy valahol másutt. De valahol valami nem volt rendben, mert nem értették meg egymást. Ő felőle kérdezősködött, a gyermek apja felől, és Iván medvékről, meg vaddisznókról beszélt. Miközük a medvéknek, meg a vaddisznóknak ehhez a dologhoz? Ő hozzá, meg kettejükhöz, meg ahhoz, ami ő közöttük van. Nem érezte, hogy másról beszélnek mind a ketten, és azért nem érthetik meg egymást. Felállították az osztovátát, a kemence és az ágy közé a fal mentiben, kipróbálták, hogy jól mozog, meg minden. Az asszony még meg is dicsérte, hogy milyen szép, mert tudta, hogy Iván ennek örvendeni fog. Aztán Iván kiürítette a bőrzsákot, és készülődni kezdett. Tegyek tüzet ott túl, kérdezte az asszony, és a belső szoba felé mutatott. Iván rábámult, aztán kicsit türelmetlenül rázta meg a fejét. Mondtam már, hogy nem jön föl. Na, hát lent vadásznak az urak. Na jó, de hát aludni csak kell valahol, Iván bácsi. Aludni? Iván megdörzsölte az arcát, mint aki még nem ébredt föl egész. Hát mondom, hogy lent vannak a szálláson, nálunk. Az asszony még mindig nem értette meg, nem tudta, nem akarta valahogy megérteni. Na jó, de hát főzni csak kell reá, meg mosni. Az a birtalan dolga ilyenkor, morogta Iván. Azzal fogta az üres bőrzsákot, és megindult vele kifelé. Sietnem kell, mert hát ha lőttek valamit, és még be kell azt is hozni a lóval. Az asszony kiment utána. Nézte, ahogy az üres bőrzsákot a fanyeregre fölkötözte, még segített is. Aztán Iván megindult a lóval. Várjon, Iván bácsi, kiáltott utána szinte ilyetten. Mondja meg neki, hogy a gyermek beteg volt, de már hála Istennek nincsen semmi baja. Fagyas ruhát raktam a mellyére, mondja meg. Jó, jó, megmondom, bólintott Iván, és ment lefele. Ott állt és nézett utána. Nem nézett, bámult. Döbbenve, mint akivel valami ijesztő és érthetetlen történt. Aztán már csak a nyomokra merett, az árván maradt nyomokra a hóban, melyek lefelé vezettek, és eltűntek a kietlen hideg téli erdőben, és valamit elvittek magukkal, ami hiányzik, és aminélkül egyszerre üres lett a ház és a világ. Sokáig állt ott mereven, mint akik kérdezett valamit, és nem feleltek rá. Arra tért magához, hogy fázik. A nap már nem tűzött oda, árnyékban állt a ház. Bement, leült. Homokát a két kezébe fogta, úgy gondolkozott. Itt van, és nem jött föl. Lent aluszik a plájászoknál. Miért? Ilyen azt mondta, medvék, vaddisznók, de ő ezt nem tudhatja, ez csak olyan vénember locsogás. Haragszik valamiért. Valamit rosszul csinált, és most haragszik rá. Tehát akkor is, hát legalább a gyermek miatt. Nem érezte, hogy elvesztette a nyomot. Egyszerűen nincsen felelet, elveszett a felelet, vagy valami más veszett el, nem lehet tudni. Ült, és lassan megvilágosodott benne az érzés, hogy valami elszakadt. Annak a rezgését hallotta akkor, amikor Iván megmondta, hogy már tegnap óta lent vadászik. Valami elpattant akkor. Akkor. Vagy már régebben, csak nem vette észre előbb. Ült, és lassan este lett. És olyan árva és kietlen volt az este ott a magányos házban, mint soha addig. Aztán sírni kezdett a gyermek. Éhes volt, és a pajtában felbődült a tehén. Sóhajtott, és beleállt az élet csapásába megint. Két nap eltelt, és semmi sem mozdult a ház körül. Senki se jött. Egyszer egy lövés hallatszott valahonnan messziről, de nem lehetett tudni, hogy merről. Kiállt az ajtóba, és hosszasan figyelt. Hát, ha újra eldördül egy lövés. Legalább ez a hang valahogy mégis összeköti vele völgyek és gerincek fölött, ahogy jön tőle, feléje. Onnan, ahol van, erre, ahol várják. De nem hallatszott több lövés. Csönd volt, kietlen hideg csönd. Csak egy mátyás szájalt néha valahol a fenyők között, és a ház mögötti bükkfán mókus kaparászott. De ezek a hangok is olyan gazdátlanok és elhagyottak voltak valamiképpen. Harmadik nap este a kemence mellett ült. Maga elé bámult és gondolkozott. Mind azon az egy dolgon, mind azon, ami elpattant, elveszett, és aminélkül üres lett és értelmetlen a ház. Aztán egyszerre csak, de egészen furcsán, beledobbant egy érzés, hogy fel kell ugrani, és ki kell nyitni az ajtót, és ki kell nézni rajta. Első pillanatban megijedt ettől az érzéstől, mert olyan hirtelen jött, mint a veszedelem, ahogy jönni szokott. Hallotta verni a szívét, aztán fölállt, és az ajtóhoz ment. Kinyitotta. kint szürkület volt már a tisztáson, fagyott köt hevert, és a ködön át egy ember jött lefele puskával a vállán. Halkan fölkiáltott, aztán csak állt a nyitott ajtóban, ford, kavargott benne az öröm, és a szeméből könnyek csordultak elő. Végig folytak az arcán, és jéggé fagyva hultak a küszöbre. Szervusz, mondta az úrfi, amikor föllépett melléje a küszöbre. A kis szibában megsebeztem egy nagy kanmedvét, és a nyomán egészen a Wurfu gerincéig mentem. Nagyon vérzik. Ruhájára rá volt fagyva a hó, arca szürke volt a hidegtől és a fáradtságtól.